19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az idei a középosztály megerősödésének éve lesz, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Mint mondta, érzékelhető előrelépést vár a társadalom minden rétegében 2025-ben. A miniszterelnök hozzátette, akik a középosztály szintje alatt vannak, azokat be kell segíteni ebbe az életformába. A koronavírus járvány előtt Magyarországon ez volt a meghatározó társadalmi folyamat, jegyezte meg Orbán Viktor. A kormányfő a legfőbb célként azt jelölte meg, hogy mindenkinek legyen munkája. Mint mondta, ez idén megvalósítható, a 20 és 65 év közötti korosztályban mért foglalkoztatási arány 81%, amivel európai 5.-6. helyen állunk. Második célnak nevezte meg Orbán Viktor, hogy a fizetésből mindenki fent tudja tartani a családját, ami könnyebbé válik a béremelésekkel, a harmadiknak pedig azt, hogy mindenki úgy érezze, tud előrelépni, fogalmazott a miniszterelnök. Nagy az érdeklődés a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének részeként megvalósuló Demján Sándor 1+1 beruházás élénkítő támogatási program iránt. Az előzetes regisztrációk száma január 15-éig meghaladta az 5600-ot, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások beruházási aktivitását, termelési kapacitás bővítését és magasabb hozzáadott értékű termékek gyártását célzó programról tudható volt, hogy az abban foglalt visszanemtérítendő támogatás lehetősége megmozgatja majd a hazai vállalkozói közösséget. Bíztak abban, hogy sok vállalkozás tervez beruházást idén, így fogalmazott Szabados Rihárd, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és a technológiáért felelős államtitkár. Az államtitkár hangsúlyozta, a cél az, hogy a rendelkezésre álló forrás a leghatékonyabban hasznosuljon, ezért a támogatandó projektek egy objektív, előzetesen meghirdetett pontrendszer alapján kerülnek értékelésre. Az előzetesen meghirdetett kikötéssel szemben a pályázati keretösszeg 200%-át kitevő összeg meghaladásakor sem zárul le automatikusan a pályázati kérelmek befogadása, tette hozzá az államtitkár. Tavaly a második egymást követő évben haladta meg a működő tőke beáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csaknem 10 milliárd euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelentett, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a honlapján. A közlemény szerint 2024 volt a második legjobb év a HIPA 10 éves történetében, a 2023-as rekordév után, amikor a pozitív döntésben érintett működő tőke beruházások összesített értéke meghaladta a 13 milliárd eurót. A 2024-es eredmények igazolják a keleti nyitás politikáját és a konnektivitás stratégiáját, írja a közlemény hozzátéve. Az összes befektetés 51%-a Kínából, több mint negyede Dél-Koreából érkezett, több mint 5 milliárd, illetve több mint 2 milliárd euró értékben. Az ázsiai országokból érkező befektetések összértéke pedig több mint 8 milliárd eurót tett ki, emeli ki a közlemény. Idén csaknem 10-szer annyi határsértőt fogtak el az év első két hetében, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. A főtanácsadó azt mondta, tavaly az első két hétben 60, idén 490 határsértőt fogtak el. Bár a téli időszakban a korábbi években csökkent az érkezők száma, ma már az embercsempész szervezetek horribilis bevételeinek köszönhetően fejlesztik szolgáltatásaikat, megszervezik a migránsok szállítását, elhelyezését, étkeztetését, az okmányhamisítást és terepfelderítést, fogalmazott Bakondi György. A főtanácsadó azt mondta, a korábbi csökkenés a szerb és a magyar határőrizeti erőknek volt köszönhető, így a Frontex adatai szerint tavaly inkább a Görög-szigetek felé irányult a migráció. A főtanácsadó jelezte, az Európai Parlament által elfogadott migrációs paktum szerint táborokat kellene létrehozni, ott befogadni az érkezőket, megvizsgálni menekült kérelmeiket és onnan visszautaztatni őket, ha azok nem elfogadhatók. Amelyik tagállam pedig nem hoz létre ilyen táborokat, annak fizetnie kell. A magyar kormány 2015 óta nem fogadja el az ilyen migrációs politikát, de már más nemzetállamok is változtatnak migrációs politikájukon, hangsúlyozta Bakondi György. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint január 6-a és 12-e között az országban 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat. A közlemény szerint a második héten az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 27,5%-a gyermek, 33,7%-a a 15 és 34 év közöttiek, 27,1%-a a 35 és 59 év közöttiek, míg 11,7%-a a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A legtöbb beteget múlt héten Hajdú-Bihar, Veszprém és Tolna vármegyékből jelentettek, legkevesebb beteg Csongrád-Csanád, Zala és Bács-Kiskun vármegyében volt. Kórházba 238 embert vettek fel múlt héten súlyos akut légúti fertőzés miatt, 238 beteg közül 83-nál influenza, 21-nél a SARS-CoV-2 által megbetegedés hátterében. Január 18-án 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgánk a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, 555 helyszínen több mint 68.000 diák kezdi meg a felvételi eljárást. A 9. évfolyamra több mint 51.000 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire, 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csak nem 10.000, 8 évfolyamos írásbelin több mint 7.000 gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak, ismerteti a közlemény hozzátéve, azok a felvételizők, akik a január 18-ai vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 28-ai pótló írásbelin vizsgázhatnak. A hivatal hangsúlyozta, a központi írásbeli felvételi vizsga szabályszerű lebonyolítását az illetékes szervek idén is figyelemmel kísérik. A vizsgával kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. A Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziumában a tervek szerint mintegy 90 új diák kezdheti majd meg tanulmányait a következő 2025-2026-os tanévben. Két hetes és egy kilences osztályt indítanak. A felvételihez teljesíteni kell a központi írásbeli vizsgát, és az intézmény szóbelit is szervez majd a jelentkezőknek. Részletek Czap Katalin igazgatótól.
Most hétvégén, szombaton lesz a írásbeli fordulója a felvételinek. Ugye mindazok, akik 6 osztályosba jelentkeznek, mind a 4 osztályosba jelentkezőknek nálunk előírás, hogy részt vegyenek a központi felvételi írásbelin matematikából és magyarból. Ezen túl szóbeli felvételit is fogunk tartani, amire nem sokat, de 5-5 tételt kiadtunk hittamból és magyarból. Itt főleg a kommunikációs készségükre vagyunk kíváncsiak arra, hogy fel tudnak készülni egy-egy tételből, hogyha arról van szó, hogy valóban a Dóciba szeretnének jönni, és ezen túl pedig a hozott pontokat számoljuk be. 7. 8. félévi eredményt, meg az 5. és 6. félévi eredményt a 6 osztályosban. A középiskolai felvételénél az a rendszer van, hogy először megírják az írásbelit, majd annak az eredménynek a tudatában jelentkeznek aztán február 20-áig a középszintű intézménybe, és amikor megkapjuk a jelentkezéseket, majd utána értesítjük ki a ide felvételizni szándékozókat, hogy jöhetnek a szóbeli felvételire. Én most úgy számolok, hogy a 6 osztályosban 60-at, és a 9-ben pedig 30-at. Úgy gondolom, ezzel a keretszámmal fogjuk meghirdetni egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy milyen az érdeklődés.
Új zenei vezetősége van a tiszántúli református egyházkerületnek. Arany János korábbi zeneigazgató László Lórándot kérte fel, hogy karnagyként a nagymúltú kollégiumi kántus élére álljon, emellett a fiatal szakember vette át tőle a debreceni református kollégium gimnáziumának énektanári pozícióját is. László Lóránd egyházzenész, soproni származású, másfél éve költözött Debrecenbe. Új feladat körében egyik fontos célkitűzése, hogy minél több hallgató és diák számára vonzóvá tegye a közös éneklést a kántusban.
A kántus felfelé ívelő szakaszban van. Néhány évvel ezelőtt volt egy órás nagy lezárás a járvány miatt, és akkor elmaradoztak a próbák, a diákok. De az utóbbi másfél esztendőben azt látom, hogy egyre többen jönnek vissza, és egyre több a diákunk. 15 kántusos diákunk van, akik az elmúlt másfél évben jöttek. Az idősebbek, akik már régebb óta a kántustagok, ők voltak azok, akik Arany János tanár úrral életben tartották ezt az együttest. Hatalmas nagy hálánk irántuk, hogy ők a mai napig itt vannak, és kinevelik a következő generációt. Építkezni kell, az a célunk, hogy visszahozzuk azt a régi fényt, ami annak idején megvolt. Nagyban szeretnénk építeni az egyetemi hallgatókra, itt elsősorban teológusokra gondolok, valamint a következő generációt a gimnazista diákokkal szeretnénk megalapozni. Nagyon nehéz a feladatunk, akármit nem szabad énekelni, mert ez a név kötelez. Viszont próbáljuk a következő generáció számára is egy olyan értéket átadni, amelyet majd a szívükben tudnak hordozni. Habár én majd szeretnék nyitni a könnyedebb zenei irányzatok felé, de mégis a megmaradni a minőségi irányvonalon. Berkesi tanár úr élt rengeteg spirituálét, feldolgozásokat, amelyek könnyedebb, és ő a kántus számára írta, a diákság számára. Megpróbálunk majd Bach és a többi nagy zeneszerző mellett ilyen irányvonalat is képviselni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Már azt hirdette, az élet győz a halál fele. Eljött az a reggel, összetört teste, a sír méhéből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, az élet győz a halál fele.
Az értékek hullámhosszán.
Van egy szív, ki értünk élt, vállalta a büntetést, szennyünk bűnünk vette át, feltámadva tört halált. Hűsége kétségtelen, velünk jár ő szüntelen. Van ki út, van szabadság, Jézus győzött meg. Az elveszett, ez az ár volt a kereszt. Ő remény és védelem, életünk már végtelen. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg. Téged áldjunk, csak téged lássunk, mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk, mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, csak téged lássunk, mindennél feljebb. Hát itt vagyunk, hogy téged áldjunk, lássunk mindennél feljebb. Ő erősebb, mint a sír volt,
mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király. Ő erősebb, mint a sír volt, mindig így lesz, mindig így volt. Ő mentett meg, ő tett újjá, győztes Jézus, Úr király.
Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 6. részéből, a 12. verstől a 19. versig terjedően. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást a testvérét, Jakabat és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótának neveztek. Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett. Azután lement velük, megállt egy síkhelyen vele együtt tanítványainak nagy sokasága, és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tiruszból és Szidonból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Amen. A felolvasott igénk a 12 tanítvány elhívásáról szólt. Jézus egy egész éjszakát imádkozással töltött el, mielőtt apostolait kiválasztotta. Rájuk akarta bízni az Isten országának szolgálatát, ügyének egész jövőjét. Ebben a felelősségteljes kérdésben nem akart hát egyetlen lépés sem tenni, amelyet mennyei atyával nagyon alaposan meg ne beszélt volna. Ezután hívta el az övéit tanítványoknak, tehát mind a 12-t Isten akaratából választotta ki. 12 apostolt választott ki tehát Jézus, ahány törzse volt valamikor Izrael népének. Azt jelezte ezzel, hogy immár ők képviselik azt az új lelki népet, amelyet Isten minden nép sorából gyűjt egybe ezentúl. Bizony a 12 tanítvány között mindenféle személyiségtípussal találkozunk. Ott van Péter, akit nagyon sokszor az érzelmei, heves természete irányít, aztán Tamás, aki többször kételkedve szemléli az eseményeket, és ott van Júdás is, akit pénzszeretete vezérelt többször is. Voltak méltatlan tagok a tanítványok között, Isten mégis ezek ellenére általuk kívánja hirdettetni az evangéliumot. Azokat a tanítványokat, akik bűnbánattal állnak meg előtte, felhasználja, sőt, megerősíti őket. Mindnyájunknak egyedi feladatot készített el az Isten. Ez mindnyájunkra vonatkozik. Nem kell ahhoz egyházi szolgálatot végeznünk, hogy Isten felhasználjon az örömhírének terjesztésére. Kedves hallgató, merj bátran beszélni Istenedről azon a helyen, ahová ő rendelt téged. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy nem hiányosságainkra tekintettél, hanem kiválasztottál bennünket, megszólítottál és elhívtál. Köszönjük, hogy azóta is formálsz minket igéd által. Hálásak vagyunk ezért. Kérünk, küldd el a szent lelkedet, hogy a mindennapokban is hiteles tanúid legyünk. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott,
A föld színe sötétbe maradott, nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Istenünk, add nekünk igéd világosságát, biztatását, hogy győzzön a magány, szomorúság, levertség, mélység felett. Kenyér gondjainkkal együtt vedd számba lelki terheinket, és segíts élni. Tápláld türelmünket, erőnket és reménységünket. Hittel várjuk megelevenítő szavadat, hogy lelkünk belső derője átsegítsen bennünket életünk sokféle nehézségén. Ámen.
Oh, Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A kis Muk története, első rész. Szülővárosomban, Níceában élt egy ember, akit kis Muknak hívtak. No, akkor még nagyon fiatal voltam, mégis jól emlékszem rá, különösen azért, mert apám egyszer szinte félholtra vert miatta. A kis Muk már öreg legény volt, amikor megismertem, de nem volt magasabb 3-4 lábnál. Ettől eltekintve is furcsa figura volt, mert kecses kis testén jóval nagyobb fejet hordozott, mint a legtöbb ember. Egészen egyedül lakott egy nagy házban, maga főzte az ebédjét. A városban sokszor nem is tudták, éle még a kis Muk, vagy már meghalt, mert 4 hetenként csak egyszer hagyta el a házát. Igaz ugyan, hogy déltájban hatalmas gőzfelhő áradt ki az ablakán, és este is gyakran lehetett látni, amint háza tetején fel és alá sétálgat. Az utcáról úgy rémlett, mintha csak egy óriási fej mozogna a háztetőn. Én és a pajtásaim vásodkölykök voltunk, szerettünk mindenkit csúfolni, bosszantani, kinevetni, ezért mindig örömünnepet jelentett nekünk, ha kis Muk elhagyta a házát. Már előre tudtuk a napot, és összegyűltünk. A kapuja előtt úgy lestük, hogy kijöjjön. Végre kinyílt az ajtó, és előbb a nagy fej bukkant elő, a még nagyobb turbánnal, utána Muk kopott köpenykéjével, bő bugyogójával, rajta széles övvel, melybe hosszú kardot tűzött. A kard olyan hosszú volt, hogy az ember gondolkodóba esett, vajon Muk viszi-e a kardot, vagy a kard Mukot. Amikor így kilépett az utcára, örömkiáltásunk megremegtette a levegőt, sapkáinkat a magasba haigáltuk, és mint a bolondok úgy táncoltuk körül a kis Mukot. Ő komoly bólogatással üdvözölt bennünket, és lassú léptekkel ment lefelé az utcán. Nem is ment, csak csoszogott, mert rendkívül bő papucsot viselt, azóta sem láttam hozzáfoghatót. Mi fiúk mögötte futkostunk, és szintelenül ezt visítottuk. Kis Muk, kis Muk! Volt egy vidám nótánk is, néha el is énekeltük a tiszteletére. Kicsi Muk, öreg hodály azodud, telnek múlnak a hetek, kise dugod a fejed, akobakod, mint a hegy, jól vigyázzál rajta, kuk! Gyere, fogd meg, kicsi Muk! Gyakran szórakoztunk a rovására, és szégyenszemre be kell vallanom, sokszor megrángattam köpenykét, egyszer meg hátulról úgy rátapostam a papucsára, hogy óra bukott. Nagyon tetszett nekem a mulatság, de egyszeriben elment a kedvem a nevetésről, amikor láttam, hogy a kis Muk egyenest a házunk felé tart. Be is ment, és egy ideig bent maradt. Elbújtam az ajtó közelében, és ott lapultam, míg ki nem jött. Apám kikísérte, nagy tisztelettel kézen fogva vezette, és az ajtóban mély hajlongással búcsúzott tőle. Szorongó érzés fogott el, és sokáig nem bújtam elő rejtek helyemről, de végre kikergetett az éhség, amitől jobban féltem, mint a veréstől. Alázatosan lehajtott fejjel álltam apám elé. Hallom, hogy megcsúfoltad a jó Mukot, mondta apám nagyon komoly hangon. Hát elmesélem neked ennek a Muknak a történetét, és akkor bizonyára nem fogod többé kinevetni, de előtte meg utána is megkapod a járandóságodat, a szokásos adagot. A szokásos adag 25 bot volt, amelyet apám mindig pontosan kiszámolt. Most is elővette hosszú pipaszárát, lecsavarta róla a borostyán szopókát, és alaposan ellátta a bajomat. Mikor a 25-öt megkaptam, apám rám parancsolt, nyissam ki jól a fülemet, és mesélni kezdett. A kis Muk apja, akit tulajdonképpen Mukrainak hívtak, tekintélyes, de szegény ember volt itt Niceában. Majdnem olyan remete életet élt, mint a fia. A fiát nem szerette, mert röstelkedett törpe termete miatt, ezért iskolába se járatta. A kis Muk tudatlanságban nőtt fel, és még 16. évében is vidám gyerek volt. Apja gyakran korholta, hogy olyan ostoba és faragatlan, pedig már régen ki kellett volna nőnie a gyerekcipőből. Az öreg egyszer csúnyán elesett, ami az életébe került. A kis Muk magára maradt, árván, szegényen és tudatlanul. Kemény szívű rokonai, akiknek az apja többel tartozott, mint amennyit meg tudott fizetni, kikergették a házból. Azt tanácsolták, hogy menjen világgá, szerencsét próbálni. A kis Muk azt felelte, hogy elmegy ő szívesen, csak adják ki neki az apja ruháját. Kérését teljesítették. Az apa nagy, erős ember volt, ruhája sehogy se illett a fiúra, de a kis Muk segített magán. Ahol a ruha hosszú volt, levágott belőle, aztán magára öltötte. de megfeledkezett arról, hogy a bőségből is el kellett volna venni, és így maradt meg a ruha olyan furcsának, amilyen ma is. A nagy turbán, a széles öv, a bő bugyogó, a kék köpenyke, mindezt apjától örökölte, és azóta viseli, sőt, még apja hosszú damaszkuszi kardját is megkapta, bedugta az övébe, fölkapott egy botot, és kisétált a kapun. Vidáman vándorolt egész nap, hiszen azért ment el hazulról, hogy szerencsét próbáljon. Ha meglátott a porban egy üvegcserepet, lehajolt és felemelte, megőrizte abban a reményben, hogy a zsebében gyémántá válik. Ha a távolban megpillantotta egy mecset ragyogó kupoláját, vagy egy tó csillogó tükrét, sietett, mert azt hitte, Tündérország várja ott. De ha ezek a csalókaképek a közelben egészen másképp festettek. Fáradt lába és korgó gyomra pedig hamarosan eszébe jutották, hogy még mindig itt van a földön, a halandók világában. Így baktatott két napig étlen szomjan bánatosan. A puszta földön aludt éjségét répával meg gyökerekkel csillapította. A harmadik nap reggelén egy magaslatról nagyvárost pillantott meg. Meglepetésében megállt és hosszasan nézte. Igen, gondolta, a kis Muk itt megtalálja majd a szerencséjét, itt vagy sehol. És akármilyen fáradt volt is, nagyot ugrott, mintha cigánykereket akarna hányni örömében. Aztán összeszedve minden erejét, elindult a város felé. Úgy tetszett neki, hogy a város közel van, de csak déltájban ért oda, mert apró lábai nagyon lassan vitték előre. Végre megérkezett a város kapujához. Megigazított a köpenyét, még szebben megkötötte a turbánt a fején, még szélesebbre húzta derekán az övet, még peckesebbre rángatta hosszú kardját, aztán megragadta a botocskáját, és bátran belépett a városkapun. Már átment néhány utcán, de még egyetlen ajtó sem nyílott ki, és senki sem szólította meg, hogy behívja. Sóvárogva nézett fel megint egy szép nagy házra, amikor kinyílt az ablaka, és egy öreg asszony dugta ki rajta a fejét. Éneklő hangon kiáltotta: gyertek a házba, megfőtt a kása, asztal terítve, várunk ebédre, rajta szomszédság, hozom a kását. A ház kapuja kitárult, és Muk látta, hogy sok kutya meg macska szaladt be rajta. Néhány pillanatig habozott, elfogadja ő is a meghívást, de aztán összeszedte a bátorságát, és bement a házba. Két cica szaladt előtte, és Muk elhatározta, hogy követi őket. Bizonyára jobban tudják nála, hogy merre van a konyha. Amikor felkapaszkodott a lépcsőn, szembe találkozott az öreg asszonnyal. Az morcosan nézett rá, és megkérdezte, mit akar. Hát nem hívtál meg mindenkit kására? Kérdezte a kis Muk. Én nagyon éhes vagyok, hát bejöttem. Az öreg asszony nevetett. Honnan jössz te, furcsa kis legény? Kérdezte. Hiszen az egész város tudja rólam, hogy nem főzök másnak, csak a kedvenc macskáimnak. Csak hébe-hóba hívok nekik társaságot a szomszédból, ahogy most is láttad. A kis Muk elmesélte, milyen rosszul megy a sora, és megkérte, hadd ebédeljen a macskáival. Az asszonynak tetszett a fiú őszintessége, és asztalhoz ültette, jól tartotta. Közben így szólt hozzá: tudod mit, szegődj el hozzám szolgának, nem lesz sok dolgod, és jó ellátásban lesz részed. A kis Muk örömmel ráállt, mert ízlett neki a kása. Így lett az asszony szolgálója. Könnyű, de nagyon furcsa munkája volt. A hazvi asszony, mert így hívták, két kandúrt és négy cicát tartott. Őket kellett a kis Muknak gondoznia. A bundájukat minden reggel megfésülte és bekente drága kenőccsel. Ha az asszony elment hazulról, neki kellett a macskákra felügyelnie. Ebédnél ő rakta elébük a tányért. Este ő fektette le sejempárnára, és ő takarta be bársonytakaróval őket. Néhány kiskutya is volt a házban, azokat is ő szolgálta ki, de velük már nem törődtek annyit, mint a macskákkal. Ezeket az asszony úgy szerette, mint az édes gyerekeit. A kis Muk éppen olyan magányosan élt az öreg asszony házában, mint otthon. Naphosszat nem látott más, csak kutyákat és macskákat. Egy ideig jól ment dolga, eleget kapott enni, és nem volt sok a feladat sem. De a macskák napról napra rakoncátlanabbak lettek. Ha az öreg asszony elment hazulról, olyan ugrándozást csaptak, mintha megbolondultak volna. Vadul száguldoztak a szobákban, össze-vissza dobáltak mindent, és sok szép edényt összetörtek. De mihelyt meghallották a lépcsőn az öreg asszony lépteit, tüstént összekuporodtak párnáikon, és lelkes farkcsóválással fogadták úrnőjüket, mintha mi sem történt volna. A hazvi asszonyt elfogta a méreg, amikor a nagy pusztítás meglátta, és szegény kis Mukkot okolta mindenért. A fiú hiába erősítgette, hogy ő nem tehet semmiről, az asszony inkább hitt a macskáinak, mint neki.
Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámom, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, ámen.
Mondom a lényeget, hallja meg papa, mama, azt, hogy elég minden napnak a maga baja. Tolom az éneket, hallja meg felnőtt gyerek, azt, hogy a múlton már rágódni nem érdemes. És ott van a jövő, arról is szól a dalom, nem kell a fejtörés, nem kell az aggodalom. Nem leszel, ő leszel, és nem leszel magasabb, hidd el, az aggódás ellopja a napodat. Amit ma megtehetsz, azt holnapra ne halaszd. Az élet elrepül, a pillanat elszalad. Keresed a helyét, ott alütöd a nyomát. Tudod, nem azért élsz, hogy várj egy életen át. Aki a múltban él, annak nincsen jelene. Aki csak jövőt vár, nem tudja, hol a helye. Igenis győzni fogsz, és bátor lesz a szíved, csak sose felejtsd el, hogy ez a nap a tiéd. Van az idő, és pont ez az a nap, amikor végre felülmúlhatod magadat. Eljött a te időd, mert itt van ez a nap, siess le, ne maradj! Ami volt, elmúlt, vissza nem jön már soha, soha.
Áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Velem. Köszönöm azt, hogy élhetek. Köszönöm a lélegzetet.
Köszönöm azt, hogy te vagy a fény. Köszönöm azt, hogy ismerlek én.
Köszönöm azt, hogy beszélsz velem. Köszönöm, hogy értettem. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál.
Köszönöm azt, hogy világítasz. Köszönöm azt, hogy utat mutatsz.
Köszönöm azt, hogy te vagy a tűz. Te vagy az, aki örökre hű.
Köszönöm azt, hogy bízol bennem. Köszönöm azt, hogy élvezhetem.
Köszönöm azt, hogy szeretetet. Te letölti a szívemet. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál. Te alkottál, te mosolyog vissza tükrözhetem. Te vagy az én Istenem. Te vagy az én Istenem.
Mikor visszahozza az út Sion fogjait, olyanok leszünk akkor, mint az álmodók. Megterik nevetéses vígassággal a szánk, s látja majd minden ember, hogy az Úr a szabadító.
Hozd vissza, amit fogjainkat, öntse el, aki halt földet, sok-sok megáradhata. Uram, hozd vissza,
szívekből újra élő víz fakad, sok régi sem, ami soha nem múlt el, hirtelen begyógyul. A vakok látni fognak, és a sánták újra járnak majd, a süketek akkor hallják azt, hogy nagy csodát tett az Úr.
Hozd vissza,
újra a terhet, sírva indul, és úgy ves tovább. Steri lesz kezed a kévékkel, amikor urad elé állsz.
Hozd vissza, ami fog.
Tiszán innen és Tiszán túl.
Mert olyan magas, mint az ég, hűség. halld meg szavaimat, Isten! Fordulj egek, ura, hozzám! Könnytől csatakos az orcán!
Bűnös vagyok, uram, Isten! Mégis bizakodom itt len, nálad a kegyelem, Isten, tartsd meg lelkemet a hitben.
Lelkem várja szavad, Isten, vár, mint őrszemek a ködben. Hajnalt nyit a szemed, Isten, benned bizakodom.
Halld meg szavaimat, Isten! Fordulj egek, ura, hozzám! Könnytől csatakos az orcám! Bűnös vagyok, uram, Isten! Mégis bizakodom itt len! Nálad a kegyelem, Isten! Tartsd meg lelkemet a hitben! Szabad, Isten, vár, mint őrszemek a ködben, hajnalt nyit a szemed, Isten.